Már nem tudod meggyőzni magad arról, hogy jó úgy, ahogy van, és mégsem változtatsz. Ismerős? Kívülről az látszik, hogy minden működik. Teszed a dolgod, válaszolsz, alkalmazkodsz, és minden megy a megszokott ritmusban. Arról, hogy benned mi történik, mások semmit nem vesznek észre. Tarts velem, hogy megnézzük, miért olyan nehéz beleállni a változásba még akkor is, amikor már pontosan érzed, hogy a régi túl kényelmetlen lett neked.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. Coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója, és ez itt az Örömvilág Podcast 268. epizódja. Pár hónap szünet után most újra itt vagyok, hogy tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról beszélgessünk egymással. Nagyon hálás vagyok azokért a levelekért, üzenetekért, amelyekben folyamatosan kaptam az emlékeztetőt arra, hogy milyen sokat jelent ez a csatorna. Nem egy csodás történetet olvashattam arról, hogy egy-egy epizód vagy a csatornám rendszeres hallgatása milyen transformációk, milyen megértések vagy éppen gyógyulások generátora volt az elmúlt években. Bizony, még a pandémia előtt, 2019 őszén kezdtem el készíteni ezt a sorozatot, és sokáig minden héten, aztán később két hetente jelentkeztem az új epizódokkal. Most egy hosszabb, nagyon intenzív tanulással, tanítással és belső érlelődéssel teli időszak után folytatom, és innentől fogva újra két hetente érkeznek majd a friss hanganyagok. Ha most először találkoznánk egymással, akkor ajánlom figyelmedbe a tomeknoemi.hu oldalt, ahol megtalálod a könyveimet, a meditációimat és az aktuális programjaimat, valamint ajánlom az Örömvilág YouTube csatornát is, ahol minden eddigi podcast epizódom mellett rengeteg hosszabb előadás is vár rád. No, de most akkor kanyarodjunk a mai témánkhoz, mert bőven van miről beszélni a változás kapcsán. A változásról sokszor úgy beszélünk, minthogyha egyetlen pillanat lenne, minthogyha egyszer csak ráébrednénk valamire, hogy meghozunk egy döntést, és aztán onnantól fogva minden szépen elindul egy új irányba. A valóságban azonban a változás sokszor sokkal jóval korábban kezdődik bennünk, mint ahogy az kívül meglátszana. Először talán csak annyi történik, hogy egy mondat, amit valaki mond, már másként érint. Vagy egy helyzetben elfáradunk, vagy egy régi szerepben egyre kevésbé érezzük magunkat otthon, vagy egy kapcsolatban, esetleg a munkánkban, egy szokásunkban, vagy a napi működésünkben jelenik meg egy halk, de egyre következetesebb belső jelzés, hogy hát ez már túl sok nekem, és túl sok árat is fizetek érte. És ez a pont sokkal mélyebb, mint az egyszerű elégedetlenség. Mert ilyenkor sokszor nem azzal találkozunk, hogy mit szeretnénk másképp csinálni, hanem azzal, hogy kik lettünk mi közben. Hogy ami valamikor még működött, ahhoz ma már teljesen más igazsággal kapcsolódunk. Hogy ami régen biztonságot adott nekünk, az ma már inkább lenyom, vagy stresszel, vagy szűkít. És amihez régen alkalmazkodtunk, az már nagyon-nagyon távol viszel attól, akik ma vagyunk. A változás ezért nem mindig ott kezdődik, hogy új terveket írunk, vagy nagy döntést hozunk, vagy egyik napról a másikra átrendezzük az életünket. Sokszor ott kezdődik, hogy végre komolyan vesszük azt, ami belül régóta mutogatja magát, egy-egy érzés, megérzés formájában. Mondjuk a feszültségnél, amit mindig megmagyarázunk, vagy a fáradtságnál, amit eddig figyelemmel próbáltunk átlépni, vagy a belső távolságnál, amit eddig megszokásból mindig áthidaltunk. Ott van egy halk igazság, ami lehet, hogy már régebb óta is mondogatja, hogy van egy következő lépés, ami már szeretne megtörténni. És hát mégis, ugye beleállni a változásba nehéz, nagyon sokszor nehéz, mert a régi működésnek is van logikája, és van története. A régi működésünkben sokszor ott van a védettségünk, vagy lojalitással kapcsolódunk az egészhez, vagy a megszokás energiája az, ami odaköt, vagy maga a kapcsolat, ami fontos, vagy az identitás, amit kialakítottunk. és ezt nem véletlenül választottuk magunknak. Azért választottuk, mert valamikor ez volt a legjobb megoldás, vagy ez segített, vagy ez adta a biztonságot. Lehet, hogy valamikor ez volt az egyetlen mód, hogy biztonságban érezzük magunkat. Lehet, hogy egy egész életszakaszt építettünk rá. Ezért olyan összetett pillanat az, amikor már érezzük a változás hívását, de még ott vagyunk a régi működésben is, és értjük, hogy annak mi a jelentősége. Egy részünk menne, egy másik részünk pedig tudja, hogy mennyi, de mennyi mindent tartott eddig egyben az életünkben ez a régi dolog. És azt gondolom, hogy talán éppen itt kezdődik az igazi önismeret. Amikor nem sürgetjük magunkat erőszakkal előre, nem hajcsárkodunk, de nem is altatjuk vissza azt, ami már elkezdett felébredni bennünk. A mai epizódban arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mit jelent beleállni a változásba, és arról is, hogy miért olyan nehéz elindulni akkor, amikor belül már tudjuk, hogy valaminek nagyon is itt van az ideje. Hogy miért természetes éreznünk az ambivalenciát, vagy miért félünk az ismeretlentől, és hogyan lesz egy belső felismerésből valódi döntés. Beszélünk majd arról is, hogy mit mond erről a pszichológia, és azért egy kicsit kikukkantunk a spirituális rétegbe is, ahol a változás már nem pusztán külső átrendeződés, hanem inkább egy visszarendeződés önmagunkhoz. Ha hallgattál már epizódot tőlem korábban, akkor tudhatod, hogy szeretek ráhangolódó kérdésekkel kicsikarni belőled érzéseket, élményeket, tapasztalatokat egy-egy adott témával kapcsolatban, úgyhogy most is arra hívlak, hogy ha lehet, akkor hagyd abba azt az aktuális tevékenységet, amit a podcast hallgatás közben csinálsz, és hunyd le a szemeidet, hogy minél inkább meg tud halni a saját válaszaidat a kérdéseimre. Nyilván, hogyha ez téged vagy a környezetedet veszélyeztet, akkor mindenképpen tartsd nyitva inkább a szemed, és ne csukd be. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mi az a terület az életedben, ahol most érzed a változásnak az előszelét? Van olyan helyzet, kapcsolat, munka, szerep vagy működés, amint egyre nehezebb már ugyanúgy folytatnod, mint ahogy eddig csináltad? Milyen változás gondolata tér vissza benned újra meg újra? Mi az, amit régen természetesnek vettél, ma pedig egyre inkább kérdéssé válik benned? Mivel kapcsolatban fizetsz túl nagy árat azért, hogy minden ugyanúgy maradjon? Mitől tartasz leginkább, ha valóban elindul a változás? És mit veszítenél azzal, ha változtatnál? Mit veszítesz el önmagadból azzal, ha továbbra is ugyanígy folytatod? Mi az a belső igazság, amit már nehéz figyelmen kívül hagynod? És talán a legfontosabb kérdés, hogy hogy döntenél most, ha te lennél magadnak az első? Azt gondolom, hogy sokszor egészen pontosan tudjuk, hogy változásra van szükségünk, de nem mindig tudjuk a formáját, vagy nem mindig látjuk a következő lépést. Vagy nem mindig tudjuk, hogy kinek mit fogunk mondani ezzel kapcsolatban, vagy mikor jön el a megfelelő pillanat, vagy hogy hogyan alakul utána az élet. De valamit már érzünk, általában ezt már érezzük. Van bennünk egy belső tudás, egy bizonyosság, egy megérzés, egy egyre nehezebben elnyomható jelzés, hogy ami eddig működött, az már lejárt. Már valami más minőségben van bennünk. És a végén mégis maradunk. Benne maradunk helyzetekben, amikben már olyan régóta fáradtak vagyunk. Hajlamosak vagyunk benne maradni kapcsolódásokban, amelyekben sokszor inkább alkalmazkodunk, mint sem jelen lennénk. Maradunk szerepekben, amiket már nem tudunk szívből vállalni. Maradunk munkában, működésben, belső szabályokban, régi megegyezésekben. Sok-sok olyan dologban hajlamosak vagyunk maradni, amelyről belül érezzük, hogy rég nem ad annyit, mint amennyit kér tőlünk. De az ember nem azért marad ám, mert buta, vagy mert gyenge, vagy mert nem elég tudatos. Sokszor azért maradunk, mert a régi működés olyan sokat adott. Biztonságot, kiszámíthatóságot. Segített meghatározni, hogy hol vagyunk mi egy közösségben, egy rendszerben. Szerepet kaptunk általa, és így tudtuk, hogy kik vagyunk. Kapcsolódást, hogy nem vagyunk egyedül. Valami fajta rendet, amelyben legalább ismertük a szabályokat. Még akkor is, hogyha ez a rend közben szűkös volt. Meg akkor is, hogyha túl nagy árat kért. Az ismert dolgoknak van egy különleges ereje. Szerintem ezt te is tudod. Még az ismert fájdalom is valahogy olyan komfortos tud lenni. Az ismert feszültségnek is megvan a maga ritmusa. Az ismert kompromisszumokban és alkalmazkodásokban is tudjuk, hogy pontosan hova kell állni, mit kell mondani, mikor kell hallgatni, mikor kell elviselni, vagy hogy hogyan kell fenntartani a látszólagos békét. És az ismeretlen jó időnként ijesztőbb, mint az ismert rossz. Mert a változás nem csak azt kérdezi tőlünk ám, hogy mire vágyunk, hanem azt is, hogy mit vagyunk hajlandóak elengedni. Ez erős kérdés, ugye? Mi mindenről lehet szó? Egy régi képről, amit önmagadról alkottál, egy megszokott szerepedről, kapcsolati dinamikádról, reményről, hogy hát egyszer majd megváltozik, és mégis jobb lesz. Nagyon sok olyan belső mondatot hordozunk magunkban, hogy ezt ki kell bírnom, nekem ezt meg kell értenem, nekem kedvesnek kell maradnom, nem szabad csalódást okoznom, meg kell oldanom. És amikor a változás már közeleg, akkor erőteljesebbé tudnak válni ezek a belső mondatok. És egyáltalán nem csoda, hogy ilyenkor ambivalensé válunk. Mert egy részünk menne, egy részünk megmaradna. Az egyik felünk azt érzi, hogy hú, de jó ez a hívás, valahova, valami felé, a másik felünk meg pontosan tudja, hogy mekkora érték neki az, amit ez a régi működés eddig egyben tartott. Ez egy elég emberi dolog szerintem, még ha zavaros is. Hát a régi működésünk mögött gyakran ott van egy egész hosszú történet, egy mély történet. Lehet, hogy valamikor tényleg ez volt a legjobb megoldás. Sőt, szinte biztos. Lehet, hogy az alkalmazkodás az annyira jót tett, mert nem voltál egyedül, mert volt kihez kapcsolódni, mert érezted, hogy tartozol valahova, mert feloldotta a magányodat. Lehet, hogy a túlzott felelősségvállalás adott neked értékességérzést. Lehet, hogy a folyamatos teljesítés hozta meg neked azt, hogy számítasz, hogy fontos vagy. Vagy egy bizonyos régi szerepben kaptál szeretetet, figyelmet vagy elismerést. És amikor egy ilyen működésből ki akarunk lépni, akkor nem egyszerűen egy szokást kell csak magunk mögött hagyni, hanem elkezdünk találkozni a régi önmagunkkal. Azzal a részünkkel, aki eddig így tudott biztonságban lenni. Aki így tudott szerethető maradni, aki így tudott tartozni valahová. Aki így tudta elkerülni az elutasítást vagy a szégyent. Ezért a változásba beleállni nem pusztán döntés kérdése, hanem érés kérdése is. Meg kell érni erre, el kell jutni oda belül, hogy már nem csak azt látom, hogy miért maradtam eddig, hanem azt is, hogy mibe kerül, ha még mindig maradok. Mibe kerül ez a testemnek, mibe kerül ez a lelkemnek, az önbecsülésemnek. Mibe kerül annak az énemnek, aki már sokkal igazabban szeretne élni. Van egy pont, ahol a régi működés ára már annyira láthatóvá válik, hogy nem tudjuk becsukni a szemünket, és nem tudjuk befogni a fülünket. Először általában megjelenik a fáradtság, vagy az ingerültség, a távolságtartás. Aztán egyre kevésbé ismerünk magunkra abban, ahogy élünk. Egyre többször érezzük, hogy amit mondunk, amit vállalunk, amibe belemegyünk, amit fenntartunk, az már nincs összhangban azzal, amit belül tudunk, sőt, már köszönő viszonyban sincs vele. És ilyenkor azért jó megkérdezni magunktól, hogy hűséges vagyok még magamhoz? Érdemes megjegyezned ezt a kérdést, mert ez a kérdés nagyon sok mindent el tud indítani az önismeret útján és a változás útján. Lehet, hogy kívülről nézve még mindig semmi baj nincs. Még mindig működik a rendszer, és mások még mindig elégedettek. És meg is dicsérnek, hogy milyen ügyes, meg erős, meg türelmes, meg megbízható vagy, meg úgy de sokat bírsz. Csak közben belül valahol egyre halkabb lesz az a rész, aki így akar működni. És nagyjából itt ez már egy mély önismereti téma a változással kapcsolatban. Azt azért fontos leszögezni, hogy nem minden változás indul egy krízisből. Nem feltétlen azért változtatunk, vagy kell változtatnunk, mert összeomlott valami. Hanem azért, mert végre elég őszintén látjuk, hogy mi az, ami már nem oké. Ami már nem visz előre, már nem táplál. És mi az, ami közelebb vinne magamhoz? Mi az, amihez csak azért ragaszkodom, mert régen még szükségem volt rá? Jó kérdés, nem? Mi az, amihez csak azért ragaszkodom, mert régen szükségem volt rá? A változás egyik legnehezebb része az, amikor a környezetünk kapcsolódik a régi énünkhöz, és kéri azt. Az ént, ami mindig elérhető volt neki. A párom, a munkatársaim, a barátaim azt akarják, aki mindig megértette. Aki mindig vállalta, aki mindig alkalmazkodott, aki sosem szólt, aki elvitte, aki tartotta, aki megoldotta, aki magára vállalta. És amikor valami elkezd ennek kapcsán átrendeződni, az nem csak bennünk indít el egyfajta mozgást, hanem másokban is. Mindenkiben, aki megszokta az állandó igenünket, és akinek meglehetősen furcsa az első határállításunk. Aki megszokta, hogy mi visszük a terhet, annak elég meglepő lehet, amikor letesszük, és azt mondjuk, hogy amúgy a tiéd, úgyhogy vitt te. Hogy aki a régi szerepünkhöz kapcsolódott, annak kellhet idő, hogy megtaláljon minket egy másfajta működésben is. És azért ettől szoktunk tartani. Nem csak a változástól magától, hanem attól, hogy kiket érint majd, ha mi másként csináljuk. Ki fog bennünk csalódni, ki lesz, aki számon kér, ki az, aki ezért hátat fordít, aki nem érti. Vagy aki úgy viselkedik, mintha a változás, ami bennünk lezajlott, az ő vesztesége lenne. Lehet, hogy csak őszintébbek lettünk. és aki minket szeret, az ezt az őszintébb énünket is kell, hogy szeresse. Lehet, hogy már nem akarunk mindenáron békét tartani, mert már régóta van belül háború, ha kívül nem is látszott, vagy nem akarjuk szeretetnek nevezni azt, ami közben önfeladás, vagy nem akarunk erősek lenni ott, ahol valójában belül mocskosul szét vagyunk már esve. És az egyik legfontosabb, szerintem amúgy az egyik legszebb és legbátrabb pontja a változásnak, amikor önmagunkat belevesszük a döntésbe. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki más eltűnik a képből. Nem válnak jelentéktelenni azok, akik eddig fontosak voltak, hanem számítunk. Számít a testünk, számít a mi békénk, a mi igazságunk, a mi életenergiánk, a mi belső tudásunk. Nagyon sok ember számára nem az hozza el a valódi változást, amikor végre valahára kitalál egy jó új tervet, hanem az, amikor egy régi döntési rendszerbe elkezdi beemelni saját magát. Lehet, hogy egyszerűen csak nem válaszol azonnal, hanem gondolkodást ad magának. Mielőtt igent vagy nemet mond. Vagy kimondja azt a mondatot, amit eddig lenyelt, vagy megengedi magának, hogy valamihez ne legyen kedve, vagy beismeri, hogy elfáradt. Vagy megkérdezi magától, hogy és amúgy én mit szeretnék? Vagy észreveszi, hogy a régi válasz, amit mindig el szokott mondani ilyenkor, az nem is az ő válasza. A változás tehát több egyére mondom, nem feltétlen a konkrét lépéssel, az átalakítással kezdődik, hanem ilyen apróságokkal, apró elmozdulásokkal. És persze az átmenet amúgy sokszor rendezetlen. A régi szűk, az új meg még nem stabil. Már nem tudunk ugyanúgy élni, de még tanuljuk az újat. Tanuljuk, hogy mik az új mondataink, az új határaink hol vannak, milyen az új tempónk, mire vonatkoznak az új igenek, és mire mondunk nemet. És tanuljuk, hogy milyen érzés nem visszamenni automatikusan oda, ahol eddig mindig megtaláltak bennünket. Ezért a változás ideje, hát nem feltétlen felszabadult, inkább bizonytalan gyakran. Egyfajta átmenet, nem feltétlen egy nagy szárnyalás, egy köztes tér, ahol már halljuk az igazságunkat, de még tanuljuk, hogy hogyan lehet ezzel az igazsággal élni. És ezért fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni magunkkal, mert aki változik, az nem csak egy új döntést gyakorol, hanem egy új önazonosságot is tanul. Szóval nem csak az a kérdés, hogy akkor most mit csinálok másként, hanem az is, hogy én milyen emberré válok, ha végre komolyan veszem azt, amit már tudok magamról. Milyen változás indul el, ha egy ponton már nem csak túlélni, megfelelni, fenntartani és bírni akarom az egészet, amit eddig túléltem, megfeleltem, fenntartottam, bírtam, hanem mi van, ha igazabban szeretnék jelen lenni a saját életemben. Hűha, eléggé elragadtattam magam ebben a monológban, úgyhogy kanyarodjunk egy kicsit a pszichológia területére néhány érdekes és hasznos információért a változással kapcsolatban.
Örömvilág podcast, szerinted?
Az egyik legismertebb modell, ami a változás folyamatát írja le, és szerintem erről még nem beszéltem podcastben sem, és előadásban sem, James Prochaska és Carlo Di Clemente nevéhez fűződik. Ők amerikai pszichológusok egyébként, és a 80-as évek elején kezdték el kutatni azt, hogy hogyan változtatnak az emberek a saját viselkedésükön. Eredetileg olyan embereket vizsgáltak, akik dohányzási szokásaikon akartak változtatni, és változtattak is. Ráadásul nem csak olyanokat, akik terápiában vagy külső segítséggel csinálták ezt, hanem olyanokat is, akik saját erőből indultak el. Ez ilyen több mint 800 embernek volt az átfogó vizsgálata. És itt már is van egy nagyon fontos dolog, aminél meg kell álljunk, hogy ők nem úgy nézték a változást, hogy valaki egyszer csak eldönti, és másnaptól másként él, hanem azt figyelték, hogy a változásnak milyen szakaszai vannak. És arra jöttek rá, hogy a változásnak az egyik szakasza az is, hogy van előzménye. Van belső érlelődése, van fontolgatás fázis, van készülődés, van cselekvés, és aztán utána van fenntartás. És ez azért nagyon hasznos, mert sokan azt gondolják, hogy addig nem történik semmi, amíg nincsen látványos lépés. Amíg nem mondtam ki, amíg nem léptem meg, amíg nem változtattam meg kívül, amíg nem látható mások számára. De a változás ugye korábban elkezdődik, ahogy már beszéltünk róla. Amikor először megjelenik bennünk a kérdés, hogy egész biztos, hogy ezt én így akarom tovább csinálni? Ugye annál a feszülésnél, ami megjelenik bennünk, vagy amikor már nem tudjuk megmagyarázni magunknak, hogy ez így rendben van. Tehát amikor már ezt a hazugságot a saját torkunkon nem tudjuk letolni. Ebben a Prochaska Di Clemente féle modellben az egyik legfontosabb momentum, szerintem ez egy ajándék benne az, hogy leveszi rólunk azt a nyomást, hogy a változásnak azonnal cselekvésben kell megjelenni. Mert ugye van egy szakasz, amikor az ember még nem is lát rá igazán a problémára, csak benne él, működteti, megszokásból, és magyarázza. Aztán jön a következő szakasz, amikor érzi, hogy valami nincs rendben, de még mérlegel. Ezt hívják ők a fontolgatás fázisának. És itt már ott van a felismerés, de még nagyon erős a félelem, hogy ezen változtasson. Ott van a vágy, de erős a ragaszkodás a régihez. Ott van az új igazság, de ott van a régi biztonságnak a hívása és odaragasztó energiája. És aztán egyszer csak elkezdődik az előkészület. Ez egy nagyon érdekes szakasz, mert kívülről még mindig nem nagyon látszik, de belül intenzív a mozgás. Az ember ilyenkor gyűjt információkat, beszélget, figyelgeti magát, megnézi, hogy mire lenne szüksége. Próbálja elképzelni, hogy milyen lehetne, ha másképp lenne. És még mindig nem lép, még mindig nincs lépés, de mégsem ugyanolyan már, mert belül megváltozott. Ugye van olyan maradás egy adott helyzetben, amiben így elalszunk, elaltatjuk magunkat. És van olyan maradás egy helyzetben, ami már egy készülődés is a változásra. És ezután jön a cselekvés szakasza, amikor már tényleg történik valami kívül is. Amikor kimondjuk azt a mondatot, hogy már más is hallja, nem csak belül ismételgetjük. Amikor meghozzuk a döntést, átrendezzünk egy kapcsolatot, amikor határt húzunk, amikor lezárunk valamit, amikor belevágunk valamibe. És aztán ezután jön a fenntartás, ami legalább olyan fontos, mint az első lépés, mert az új működéshez is kell idő, meg gyakorlás. Hozzá kell szoknunk. Nagyon sokan egyébként ott akadnak el, hogy meghoznak egy döntést, de aztán az első bizonytalanságnál azt gondolják, hogy ez mégsem volt jó döntés. Ezt nem kellett volna így. Csináljuk vissza gyorsan a régit. Mert az új működés még idegen. Akkor is idegen, ha jó. Akkor is, ha igaz. Akkor is, ha felszabadító. De mégiscsak idegen. És ugye az idegenről, arról vannak elképzeléseink és belső mintáink. Ha valaki egész életében alkalmazkodott másokhoz, akkor neki nagyon furcsa lesz szám az első határhúzása. És hogyha valaki mindig mindent elbírt, akkor az első őszinte nem csinálok többet, nem csinálom tovább, mert elfáradtam mondata, nagyon sebezhetővé teszi. Vagy legalábbis úgy tűnhet, mintha ezáltal az lenne. Ha valaki mindig mások érzéseit tette előre, akkor az első olyan döntés, amelyben saját magát veszi a legkomolyabban, nagyon durva bűntudatot tud beindítani. De hát mindez nem annak a jele, hogy rossz az irány, csak annak a jele, hogy az idegrendszer, az identitásunk és az egész kapcsolati rendszerünk még tanulja az újat. És itt mondok egy olyan szót megint, amit ma már kimondtam, ez az ambivalencia. William Miller és Stephen Rolnick nevéhez kapcsolódik a motivációs interjú módszer. Lehet, hogy még erről sem hallottál. Szerintem erről sem beszéltem még, így nyilvános előadásban. Ez a motivációs interjú módszer egy segítő beszélgetési forma. Ezt egyébként nagyon sok területen használják, egészségügyben, addiktológiában, terápiákban és coachingban is egyébként. A lényege nem az, hogy valakit rábeszéljenek a változásra, hanem az, hogy segítsenek meghallani a kliensnek a saját belső indokait. Mert a változás előtt ugye két hang van bennünk. Az egyik azt mondja, menj, a másik maradj. Az egyik azt mondja, túl sok, túl drága, túl nagy az ár. Másik azt mondja, hogy oké, de legalább ez már ismerős. Az egyik azt mondja, hogy hát ez nekem nehéz, a másik azt mondja, hogy amaz a nehéz. A motivációs interjú szemlélete azért érdekes, mert nem kezeli ezt a kettősséget hibának. Nem azt mondja, hogy ambivalens vagy, akkor gyenge vagy. Nem azt mondja, hogy következetlen vagy, akkor nem akarod eléggé. Hanem inkább azt mondja, hogy nézzük meg, mi szól a régi mellett, mi szól az új mellett. Miben segített, a régi mit hív, benned az új. Milyen értéked, vágyad, igazságod, energiát kér mondjuk most más irányt. És ez azért lehet neked nagyon hasznos, mert a változás előtt sokszor előfordulhatott már veled is az, hogy bántottad magad emiatt a kettős érzés miatt. Pedig lehet, hogy éppen ezért vagyunk ambivalensek, hogy a döntés valódi tétjét megértsük, és tényleg releváns döntést tudjunk hozni. De nem mindegy, hogy egy rossz szokásról van-e szó, vagy egy kapcsolatról, vagy egy életformáról, a hivatásodról, vagy a saját magadról alkotott képedről. A változás nem ott akad el, hogy nem tudjuk, mit szeretnénk, hanem időnként ott akad el, hogy nagyon is tudjuk, csak látjuk, hogy ennek ára van. Azért egy nagyon röviden itt már szerintem jócskán túlmentem a szokásos fél órán, de nem baj. Szóval azért röviden a kognitív diszonanciát hadd említsem meg ide, amiről a korábbi epizódokban már volt szó. Ez az elmélet arra mutat rá, hogy milyen belső feszültséget élünk át, amikor amit tudunk, érzünk, vagy értékesnek tartunk, az nincs összhangban azzal, ahogy élünk. Ugye ez a változás előtt nagyon gyakori. Tudom, hogy valami nem az én igazságom, de azért még működtetem. Érzem én azt, hogy túl sokba kerül, de még fenntartom. És egy ideig ezt megpróbáljuk általában áthidalni és megmagyarázni, elsimítgatni, racionalizálni. Ó, hát ez csak egy átmeneti időszak. Ó, lesz ez jobb is, másnak is nehéz. Mindig kibírtam az ilyesmit, és mindig vége lett. Ó, nem nagy ügy. Amúgy meg biztos, hogy én vagyok túl érzékeny. És az ilyen mondatok, azok segíthetnek ám egy darabig áthidalni egy ilyen helyzetet. De hát nem örökre. És amikor elég nagy a belső feszültség, a változás már nem pusztán egy inspiráló gondolat lesz bennünk, hanem törvényszerű következménye mindannak, ami történik. Itt jön be még egy modell, ezt még mindenképpen szeretném elmondani. Ez William Bridgesnek az átmenet vagy transition modellje. Egyébként az Awareness Fesztiválon, a 2026-oson, ami pár napja ért véget, beszéltem erről. Volt egy olyan előadásom, amiben ezt megemlítettem, illetve nem is csak megemlítettem, hosszabban beszéltem róla, de most azért röviden ide behoznám. Mert ezt nagyon hasznosnak tartom, és nagyon ide illik. Ugye William Bridges arra hívta fel a figyelmet, hogy a változás és az átmenet nem ugyanaz. A változás ugye a külső esemény, az átmenet pedig a belső folyamat. Az, ahogy a lelkem, az identitásom, az idegrendszerem, kapcsolati mintáim utolérik azt, ami történik. És ő három nagy szakaszról beszél. A lezárásról, amikor valamit befejezünk, elengedünk, a köztestérről, a semleges zónáról, amikor a régi már nem úgy működik, az új meg még nem stabil, meg még nem is látszik, még az írmagja sincs meg. És végül az új kezdet, amikor az új működés lassan belakhatóvá válik, de még nem tudjuk akkor sem általában, hogy mi lesz, csak megnyílunk az újnak. Ez a modell azért nagyon megnyugtató, mert segít érteni, hogy miért lehet egy jó irányba tett lépés és bizonytalan. Hogy lehet hiányérzetünk akkor is, amikor tudjuk, hogy amúgy egy sokkal jobb döntést hoztunk. Hogy miért lehet furcsa az új még akkor is, ha felszabadító, mert idő kell ahhoz, hogy a belső világunk utolérje a külső változást. változás ugye nem csak arról szól, hogy valamit akkor másképp csinálok, hanem arról is, hogy egy más emberként vagyok jelen innentől fogva az életemben. Másképp hallom meg magam, másképp értelmezem magam, másképp veszem komolyan a határaimat. Másképp döntök arról, hogy mi fér bele, és mi nem. Prochaska és Di Clemente ugye azt segítik megérteni, hogy a változás szakaszokból áll, és a belső készülődés is része a folyamatnak. Aztán ott van a felismerés arra, hogy az ambivalenciát nem kell ellenségnek tekinteni, hanem ez egy információ. A kognitív diszonancia az megmutatja, hogy miért feszülünk, amikor a belső tudásunk és a külső működésünk eltávolodik, és ez az utóbb említett transition modell William Bridges-től pedig arra emlékeztet, hogy a változás külső lépése után még van egy belső átmenet is, amelyhez időtürelem és önmagunkkal való együttműködés kell. És talán innen már másképp nézünk arra, hogy valaki még nem lépett, hogy mi még nem léptünk, hogy én még nem léptem. Ez nem feltétlen passzivitás, hanem lehet, hogy ez egy érlelődés. Nem biztos, hogy bizonytalanság. És az sem, hogy gyengeség. Lehet, hogy éppen most tanuljuk ezen keresztül elengedni azt, ami valamikor biztonságot adott. A változás tehát több egyére, mondom, nem egyetlen nagy lépés vagy mozdulat. Ez egy belső átrendeződés is, amiben először felismerjük azt, hogy valami beszűkült vagy beszűkített. Aztán megértjük, hogy miért maradtunk benne, aztán meghalljuk, hogy mi az, ami hív. És egy ponton már nem ugyanabból az önmagunkból döntünk, aki régen ezt választotta. Spirituális nézőpontból, és még erről azért néhány gondolatot hadd osszak meg veled, most már teljesen mindegy, milyen hosszú lesz ez az adás, a változás nem pusztán döntés, hanem inkább hívás. Van, amikor az élet nem kívül kezd el mozdulni, hanem belül. Mintha valami mélyebb részünk egyszer csak halkabban, majd erősebben jelezgetne, hogy van tovább. Van egy tágasabb forma. És van bennünk valaki, aki képes kilépni, és készen is áll kilépni a régi keretek közül. Ezt a hívást azért nehéz pontosan megmagyarázni, mert nem feltétlen logikus. És egyáltalán nem biztos, hogy illeszkedik ahhoz, amit korábban terveztünk. Sőt, könnyen lehet, hogy mások számára döbbenetesen érthetetlen. Hogy miért? Így, miért, ezt, miért, most? Tehát a lélek nem mindig a külső rend szerint lép, mert a lélek az élő, saját igazságot keresi. Azt, ahol több fény van, ahol több tágasság van, több önazonosság van, több jelenlét van, több tudatosság van. És a változás ilyenkor olyan, mint egy belső kapu, egy küszöb, ahova megérkezünk, és mögöttünk ott van mindaz, amit ismertünk, a régi működés, a régi szerep, a régi biztonság, a régi önmagunk, és előttünk ott van valami, ami amúgy még nem teljesen látható, de nagyon vonzó, mint a mágnes. Nincsenek ott a részletei az agyunkban, nincs hozzá térkép, de érezzük, hogy van benne élet. És a küszöbnél mindig van egy pillanat, ahol már nem elég tovább gondolkodni. Ott már nem az a kérdés van, hogy tökéletesen biztos vagyok-e abban, hogy mit kell tennem, hanem hogy hallom-e a belső igazságomat. A spirituális fejlődésben sokszor ezt ilyen beavatási pillanatként szoktuk megnevezni. És ez lehet csendes. Ez lehet csendes is. A beavatás lényege nem az, hogy valaki hirtelen más emberré válik, hanem az, hogy belép abba az érettségébe, amely egy jó ideje formálódik benne. Mint hogyha azt kérdezni az élet, hogy na, készen állsz a szerint élni, amit már tudsz. Ja, van egy olyan tudás, ami egy ideig még elfér bennünk következmény nélkül. Érezzük, sejtjük, néha már kimondjuk magunknak, aztán visszatérünk a régihez. De egy ponton a tudásból hívás lesz. A hívásból meg irány. Az irányból lesz a döntés, a döntésből pedig az új életminőség. Ezért a változás spirituálisan mindig kapcsolatban van az igazsággal. A saját belső igazságunkkal. Azzal a mélyebb tudással, amely nem bizonygat, nem magyarázkodik, mégis jelen van. Elég erősen jelen van. És amikor ezt követjük, akkor nem azért indulunk el, mert minden olyan könnyű lett, hanem azért, mert a lelkünk hív ebbe az egészbe. A lelkünk hív ebbe a kalandba. és hát nem látjuk előre az utat általában. Sőt, sokszor csak a következő lépésnek a széle az, ami megmutatkozik. De fontos, hogy merjük elhinni, hogy a belső hívás az nem egy véletlen zaj, hanem egy tiszta iránytű. Úgyhogy beleállni a változásba ezért sokszor ilyen szent pillanat is. Az ember ilyenkor nem csak egy régi helyzetből lép ki, hanem egy mélyebb rendhez igazodik. Ahhoz a rendhez, amelyben már nem engedi, hogy a félelmei vezessék, hanem a lelke vezeti. A belső emlékezete a léleknek. Az emlékezés arra, hogy több vagyok annál, mint amit megszoktam magamról tudni és ismerni. Hogy több vagyok a szerepeimnél, meg a félelmeimnél. És sokkal több vagyok annál a formánál, amit valaha azért választottam, hogy biztonságban legyek. És amikor ezt elkezdjük komolyan venni, akkor a változás már nem szakítás a régi élettel, hanem egy sokkal mélyebb kapcsolódás az élethez. Ahhoz az áramláshoz, amely időről időre megújít bennünket. A belső erőhöz, ami tudja, hogy mikor van ideje maradni, és mikor van ideje érni, és mikor van ideje átlépni az újba. És ahhoz a csendes bölcsességhez, ami nem sürget, de nem is engedi, hogy visszaaludjunk abba, amit már kinőttünk. A változás spirituális értelemben tehát nem feltétlen új út keresése, hanem a változás egyfajta hazatérés. Hazatérés ahhoz az önmagunkhoz, akit a sok alkalmazkodás, a félelmek, a kötelesség, a megfelelés és a régi szerep alatt talán már alig hallottunk meg. Hazatérés ahhoz a belső ponthoz, ahol tisztában érezzük, hogy mi az, ami bennünk igazán életteli, és mi az, ami már csak fenntartott forma. És amikor innen lépünk, akkor a változásnak más minősége lesz. Nem lesz kapkodás, sem lázadás, sem menekülés, hanem egy hatalmas, nagy, mély igen lesz. Igen arra, hogy az élet tovább akar bennem áramlani, hogy a lelkem növekedni akar. Igen arra, hogy amit kinőttem, azt el lehet engedni szeretettel. És igen egy újabb találkozásra önmagammal. És talán ez a változás legszebb spirituális üzenete, hogy az élet nem egyszer kér tőlünk bátorságot, hanem újra meg újra meghív minket arra, hogy igazabbak legyünk benne. És ez maga a változás. Na hó, jó sokat beszéltem ma. Vissza kell majd állítanom az idegrendszerem a rövidebb megnyilatkozásokra. Pár napja ért véget ugye az Awareness Fesztivál 2026-ban, és 11 ilyen egy-másfél órás előadást tartottam, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit bennem maradt a ritmus. Bár ez nem lett olyan hosszú, de a megszokottnál hosszabb. Ha szeretnél mélyebben dolgozni önmagadon és a mintáidon, a hiedelmeiden, meg a belső változásaidon, akkor nagyon nagy szeretettel ajánlom neked a Theta Healing technika tanulását. Nálam a következő Theta Healing alaptanfolyam 2026. július 30-31-én és augusztus 1-én lesz online. Ez az a kurzus, ahol megtanulhatod a módszer alapjait, amivel én is dolgozom, és elkezdhetsz tudatosabban ránézni azokra a mélyebb hitrendszerekre, amelyek a döntéseid, a kapcsolataid, a választásaid és az igényeid vagy a nemjeid mögött működnek. Hogyha később hallgatnád ezt az epizódot, vagy szívesen jönnél, de ez az időpont most nem alkalmas neked, akkor nézd meg az aktuális lehetőségeket a tomeknoemi.hu oldalon. Theta Healingből kezdő szinttől a legmagasabb szintig tartok nagyon-nagyon sokféle tanfolyamot, de tartok elvonulásokat is. 2026. szeptember 1-től 4-ig lesz például belső gyermekgyógyítás és kreativitás ébresztés elvonulásom Kisnyalkamajorban. Tartok hosszabb utazásokat 2026 őszén Nepálba, októberben és Balira novemberben. A Bali csoport az már nagyon csordultig van. Oda korábban is elindult a jelentkezés, a nepáli csoportomba pedig még lehet jelentkezni. Fantasztikus utazásnak ígérkezik egy csodálatos csapattal. És szeretettel ajánlom a könyveimet is, az Ébresztőt és a Sorsfordítót, mindkettő abban támogathat akár téged is, hogy mélyebben megértsd önmagad meg a saját belső folyamataidat. És még egy utolsó ajánlat, ez nagyon aktuális, ha most a valós időben hallgatod ezt az epizódot. Ha szeretnél velem meditálni, és még előtte vagyunk időben, akkor szeretettel várlak 2026. július 18-án szombaton este 9 órakor a következő 10 milliószoros napi ingyenes élő online teremtő meditáción. Ezt a meditációt a hivatalos Facebook oldalamon és az Örömvilág YouTube csatornán fogjuk közvetíteni. Iratkozz fel, kövess az oldalaimat, és kapcsolódj velünk ezen a különleges estén is. Én nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Ha megérintett ez az epizód, akkor kérlek, oszd meg valakivel, akinek talán most éppen arra van szüksége, hogy megtudja, hogy lehet változtatni, hogy lehet érni, hogy lehet másképp dönteni, és lehet igazabban élni. Én Tomek Noémi vagyok, ez pedig az Örömvilág Podcast 268. epizódja volt. Találkozzunk a következő részben is. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.